és folytatjuk az adásunkat. Itt már velem a stúdióban Alföldi Robert. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy fogadtad a meghívást.
Én köszönöm.
Hát kezdjük azzal, nem tudunk másról beszélni, mint erről a törvénytervezetről, ami nyilván eljutott hozzád is ennek a híre. Ugye évtizedes viszonylatban végzel önkéntes munkát a Világszép Alapítványnál.
Igen.
Ami hát, ha jól értjük igazából, akkor ha rákerül a tavasz nagytakarítás folyamán megszavazandó törvény okán a szuverenitásvédelmi hivatal listájára, akkor simán lehet, hogy ők nekik is ellehetetlenül a működésük. Tudtál esetleg belük beszélni arra vonatkozóan, hogy hogyan érinti az őket?
Nem, de ő nekik, nem tudom, hogy őket érinti, tehát nem tudom, hogy ez ők gazdaságilag hogyan vannak. Ugye ez főleg egy házaspárnak a magánpénzéből indult ez az alapítvány. Nem sokára csinálunk egy nagy aukciót, nem tudom, hogy ott kell-e útlevéllel igazolni majd, hogy ki az, aki jön vásárolni, mert hogyha mondjuk nem magyar állampolgár, akkor lehet, hogy
megütheti a bokáját.
Hogy megütheti a bokáját az alapítvány.
Mi volt az első reakciód erre az egész történetre, amikor erről értesültél?
Nem lepett meg. A bejátszás után különösen nem. Tehát például az én szakmámban, mi szakmánkban, ez nagyjából szerintem lezajlott az elmúlt években.
A színházról beszélek.
A színházról beszélek. Tehát nagyon egyszerű, a képlet, aki nem azt mondja, nem azt képviseli, amit mi akarunk, az ne legyen. Tehát erre szoktam azt mondani a szakmával kapcsolatban, hogy nem három tév van, hanem kettő. De tűrt nincs. Tiltott van és támogatott van. Tehát az teljesen nyilvánvaló, és az említett előbbi úriember, az valóban alkalmas volt erre a feladatra, hogy ezt végigcsinálja. Nem lepett meg, nagyon fura vagyok, kétségbe estem. Tehát, hogy nagyon régen volt ilyen, hogy így nagyon megütött valami, hogy úristen, mi lesz itt.
De az jó, hogyha mi meg tudnak ütni dolgok. Tehát a legtöbb...
Nem, Marci, ez nem jó, hogy olyan dolgok történnek.
Hát, vagy közönyös ezzel kapcsolatban.
Nem tudsz közönyös lenni. De aztán ugye...
Sokan tudnak.
Tudod miért? Mert szerintem most is rosszul kommunikálunk erről.
Mesélj.
Tehát szerintem tök oké, hogy ugye főleg sajtószabadságról beszélünk, ami nagyon fontos, de hogy valahogy nincs lefordítva, hogy ez mit jelent. És akkor azon gondolkoztam idefelé jövett, hogy érted, ennek a törvénynek az értelmében, hogyha vidéken van mondjuk egy hagyományőrző kis csoport, amelyik mondjuk megpróbál ázsiai ételeket főzni egy szombaton a falu lakosainak, és mondjuk Julis néni nincs jobb a Margit nénivel, akkor Julis néni följelentheti ezt a hagyományőrző kis egyesületet ennél a szuverenitásvédelmi hatóságnál. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a pesti belvárosi értelmiség, most direkt sarkítok természetesen, és a liberális, volt szadeszes, zsidó, buzi, roma sajtó, az kiabál. Tehát ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy például szerintem a Hamletet is be lehet tiltani. Tehát a Hamlet vége az, hogy a norvégok győznek.
Igen.
Hogyha azt nézzük, hogy a norvég alapítvány, akkor simán, és el tudom képzelni, ugye ennek azért nagy hagyománya van ebben az országban, hogyha valakivel valami bajom van, és arra van lehetőség, akkor ezt azonnal feljelentem.
Hát ők azt már a gyermekvédelmi törvény alapján is be lehet tiltani, komolyan vesszük esetlegesen humorotikus szálakat a Hamleten belül,
akkor azonnal.
Csak fóliázva lehetne játszani.
Igen. Tehát, hogy ez nem csak azt jelenti, hogy mondjuk megszűnik a szabad sajtó, vagy megszűnik az a sajtó, ami mondjuk nem a kormánypropagandát szajkozza. Az egy következő kérdés, hogy vajon olvassák-e ezt a sajtót azok, akik mondjuk talán bizonytalanok, vagy akik talán nagyon erősen Fidesz szavazók. És akkor én azon agyaltam, hogy lehet, hogy nem olvassák, de hogy ugye az nagyon fontos, hogy bizonyos témákat tematizálnak, tehát muszáj lesz bizonyos témákról beszélni. Nevelő apám jutott eszembe, aki Isten nyugtassa, 35 éven keresztül, vagy 40 éven keresztül járatta a szabad földet. Nem tudom, hogy az van-e még az alap, de szerintem van még.
A Kesmar részeként.
Igen, természetesen. És egyáltalán nem volt fontos, hogy mit írt a lap. Tehát, hogy valahogy hagyományosan az a lap járt, és az végig lett olvasva. Szerintem ugyanezt történik ma nagyon sok családban. És nem tudom, hogy azok a dolgok, amiket mondjuk a sajtónak az a része, amiről most beszélünk, vagy a szabad sajtónak a része, hogy ez el tud-e jutni az emberekhez. Tehát azért mondom, hogy rosszul kommunikálunk, hogy muszáj lenne elmondani azt, hogy ez bárkit, bármikor, bármilyen helyzetben érintett. Tehát ez az AVH-nak és mondjuk a, hogy hívták, Agitpropnak, vagy hogy hívták, Agitpropaganda osztva, igen. Igen, igen, mert fiatal vagy, nem tudod. Hogy annak a keveréke. Tehát, hogy ez nem csak a szabad sajtóról szól, hanem hogy ez arról szól, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van. De ugyanakkor meg érted, lehet pozitívan is nézni. Én azt gondolom, hogy végjáték van. Olyan szempontból is, tehát hogy végjáték van a hatalmon lévők szempontjából is, és szerintem végjáték van a nem hatalmon lévők szempontjából is. Tehát ha itt egy év múlva nem lesz mondjuk kormányváltás, akkor szerintem nagyon nehéz megőrizni ezt a minimális optimizmusodat is, hogy itt valami fog történni.
De nem ez volt már 22-ben?
Nem, volt már 18-ban azért is? Az előbb itt néztem a beszélgetés végét, tehát azért ez egy picit más helyzet van. Remélem, hogy nem szemellenzővel nézem a világot. És nekem nagyon, el is mondtam, tehát hogy nekem sok problémám van ezzel az új, tehát nekem sok problémám van a Tiszával, de hogy amiről ti beszéltetek az előző beszélgetés végén, hogy sok ember elkezdett politizálni, sok ember elkezdett olyan helyzetekbe belemenni, amikbe az elmúlt 20-25 évben, vagy 10-valahány évben nem ment bele.
De ezt régóta vártad már, nem? Hát, hogy reménykedtél benne, hogy eljön egy olyan pillanat, amikor mások is elkezdik mondani.
Annyira átcsesztem magamat az elmúlt választásoknál, hogy nem nagyon bíztam benne, tehát engem meglepett. Tehát, hogy ugye vagy 4 évvel ezelőtt, vagy 8 évvel ezelőtt már a fene se tudja, olyan régóta tart ez a rendszer, hogy ugye tudod, arról beszélgettél a szavazás napján a színházban többiek, és láttad az emberek arcát az utcán is, hogy mentek szavazni, és nem tudom, és akkor volt ez a második kétharmada a Fidesznek. Tehát, hogy picit elvesztettem ezt a típusú várakozásomat, vagy reményemet. Lehet, hogy éppen ezért gondolom most azt, hogy itt valaminek történnie kell.
Tegnap éjjel elővettem újra ezt a köteteteket, amit Csák Ildikó közösen 2 évvel ezelőtt mutattatok be. Rajtam nem múlt ez a cím a kötetnek. És azt akartam kikeresni, sajnos ezt pont nem találtam meg benne, hogy ugye rajtam nem múlt ez a cím a kötetnek, ez egy eléggé arrogánsnak ható mondat, hogy kérem szépen, mindent megtettem, tiszta lelkiismeretem. De a könyvben nem így szerepel a mondat. Ott úgy szerepel a mondat, ha jól emlékszem, arra vonatkozva a mondat, hogy nem rajtad múlt, hogy ilyen pályát futottál be. És azért érdekes ez nagyon, mert ez a törvény valójában alapvetően a társadalmi mobilitást akarja elzárni, amit egyébként a Fidesz most már évtizedes viszonyban tesz. Tehát azzal, hogy milyen oktatási lehetőségeket kínál, hogy az egyetemeket hogyan alakítja át, hogy a különböző közszolgáltatásokhoz való hozzáférést hogyan korlátozza. Ha Alföldi Robert mostani, nem tudom én, közéleti attitűdjét akarjuk feltérképezni, akkor a rajtam nem múlt az, ami a leginkább meghatároz, vagy a nem rajtam múlt az, ami leginkább formálta a személyiségedet?
Rajtam nem múlt, még hogyha arrogánsnak is tűnik. Tehát, hogy én besültem. Tehát, hogy annyira eredménytelennek, annyira reménytelennek, annyira csalódottnak éltem meg az elmúlt éveket, miközben amit úgy gondolom, hogy ami rajtam múlt, vagy ami az én lehetőségeimből adódott, vagy abból a helyzetből adódott, klasszikus értelemben tudod, hogy értelmiségnek mi a dolga, vagy hogy ismert celebnek mi a dolga, vagy hogy fontos az, hogyha te egy ilyen ismertebb pofolja, hogy igenis megszólalja bizonyos nagyon társadalmi szolidáris és egyéb kérdésekben, amik szerintem nem politikai kérdések. És azt láttam, hogy bármennyire beszélsz, te meg még az a 15-20-25 ember, hogy valahogy nem jut el az emberekhez, tehát hogy nem történik semmi. És valahogy így öregedéssel együtt az ember elkezd pragmatikusabbá válni. Nem vicc, komolyan. Hogy...
Mert pragmatikus milyen értelemben?
Abban az értelemben, hogy önzővé válik, csak szépen mondtam a pragmatizmussal. Tehát, hogy valahogy azt mond... Tehát érted, annyi ember meghalt körülöttünk, a mi közös ismerőseink közül is, a Lengyel Annától, a Radnai Anna Marin keresztül, tőlünk fiatalabbak, vagy tőlem fiatalabbak, velem egykorúak, hogy meg ez, hogy öregszel, vagy hogy nem öregszel, hanem hogy egyre idősebb leszel, ez egy másik kérdés. Hogy ez valahogy az a szembesített, hogy be kell látnom azt, hogy nem tudok rajta változtatni, illetve be kell látnom azt, hogy a többség nem azt szeretné, a többség nem úgy gondolja a demokráciát, vagy nem úgy gondolja ezt az országot, ahogy én gondolom.
De ezen tud inspiráló lenni?
Ez nagyon hosszú évtizedekig inspiráló volt.
És mi volt az, amikor azt mondtad, hogy innentől kezdve...
Sok minden összeadódott. Összeadódott ez az utolsó választás, az egy fontos része volt, hogy érted, az előző 4 év vagy 5 év után is ugyanazt tud történni. Tehát, hogy semmilyen módon, semmilyen szembesülést nem vállalnak az emberek, vagy semmilyen módon, semmilyen valóságérzékelést nem vállalnak az emberek, vagy ennyire nagyon hatásos a kormánynak ez a típusú propagandája. Hozzáadódott ez, amiről az előbb beszéltünk, tehát ezek a személyes tragédiák itt körülöttünk, mert azok nagyon megrázóak, hogy barátod, munkatársad, nem tudom, harcosan, és akkor egyszer csak meghal. Hogy mennyire hülyeség, mert falvédőszöveg, de mégiscsak az, hogy mennyire rövid, hogy megéri-e saját önző szempontból, és hogy nem akarok folyamatosan ezen pörögni, nem akarok folyamatosan ettől szorongani, nem akarok folyamatosan ezért harcolni, miközben igazság szerint milliméternyi eredményét sem láttam az elmúlt években.
Volt, hogy te választottad a Ványa bácsit magadnak?
Nem.
Nem? De akkor ez most nagyon megtalált, nem?
Ez nem jutott meg egyszerűen. Lehet.
Most ősszel lesz majd bemutatva a budaörsi...
Februárban.
Februárban, bocsánat. Vagy a héten hirdettétek meg igazából az
életet. De ez nem azt jelenti, hogy engem nem érdekel.
Nem azt mondtam, nem.
Mert ha nem érdekelnek, akkor például nem jöttem volna be.
Gondolom.
Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem érdekel, nem azt jelenti, hogy nem figyelem, nem azt jelenti, hogy nem követem, nem azt jelenti, hogy vannak bizonyos pillanatok, határok, helyzetek, amikor nem bírom ki, hogy ne dumáljak, vagy hogy ne szólaljak meg, de hogy ez a folyamatos és állandó készenléti állapot, és még valami, hogy elkezdted észrevenni magadon, hogy ugyanolyan dolgok mentén kezdek el gondolkozni, vagy működni, vagy ugyanolyan szenvedélyek vannak bennem, negatív szenvedélyek, vagy ugyanolyan indulatok kezdenek el bennem működni, ami ellen én itt hosszú évtizedek óta pofázok, és az nagyon nem jó.
De ezt régebben mondtad is, a Heiner Müllerre hivatkozva, vagy a bűnöző energiáidat a művészetben jelezték.
Igen.
Neked ez igazából mindig is egy üzemanyagod volt.
Igen, de valahogy ez valahogy megfordult. Tehát amikor hörögsz politikusra a délelőtti próba előtt a büfében, vagy egy baráti vacsoránál 3-4 óra múlva nagyon hangosan hörögsz a kormányra, az nagyon erős tükör. És ott valami nincs rendben. Mert nem lehet ennyire elveszíteni a saját ilyen típusú identitásodat, és nem lehet az, hogy csak ez határozzon meg, és hogy mindent ez határozzon meg, hogy ezzel foglalkozol ezerrel. De mondom, pragmatikusság, semmi nem történt. Tehát az én szakmámon belül aztán főleg nem történt semmi, csak egyre szarabb és borzalmasabb dolgok történtek. És az országban
ugyanígy. És bocs, tehát van olyan előadás, alkotó bárki, aki ilyen szempontból szerinted inspiráló? Tehát akit érdemes követni, mert azt érzed, hogy mondjuk talált olyan válaszokat erre a kihívásra, aminek esztétikai minősége van, és ezért érdekes?
Nem nagyon.
Nem ez az igazi baj?
Igen, de szerintem ez összefüggésben van azzal, amiről én beszélek.
Esély erről hogyan?
Mert például tehát azt nagyon szeretem, hogy ilyen fiatalabb kollégák megpróbálnak kvázi közéleti problémákkal, nagyon konkrét dolgokkal foglalkozni.
És sokszor üzenőfüzet.
Üzenőfüzet 1-2 deklaráltan kívülállóként. Tehát deklaráltan eltartva. Ami szerintem nem működik. Tehát ha te nem mászol bele, és hogy nem... Tehát nem tudod függetleníteni magadat attól az élettől, ami ebben az országban történik. És ez most nem azt jelenti, hogy azt értem a fiatalok meg, hogy jobb, meg baloldal, meg szekértában, meg mindenki menjen a francba. De valahogy ettől ezt nem lehet úgy tenni, mintha ez nem lenne. Tehát nem lehet tabula rázát csinálni, mert nem tartunk ott. Tehát még benne vagyunk, nagyon erősen benne vagyunk. Egyre inkább süllyedünk lefelé. Tehát nem lehet azt csinálni, hogy én ebből kilépek, és messziről nézek rá, mert szerintem ez egy hamis helyzet, amit te mondasz, hogy papírizzővé válik. Muszáj beleraknod magadat, muszáj beleraknod a saját félelmedet, vagy indulatodat az ügyben, hogy nem akarsz politizálni a színházban. De azt bele kell tenni, arról beszélni kell, azt képviselni kell. Tehát nem lehet, ilyen szempontból nem lehet a személyiséget kihagyni szerintem egyetlen egy előadásból sem.
Volt a Máté Gábornak most egy interjúja a Magyar Hangon, a Ficsor Benedek beszélgetett vele, és egy barátom küldte át, és hát elég izgalmas volt egy részlet benne, amiben arról beszélt, hogy mennyire nehéz volt neki felfedeznie, hogy azok a típusú gyakorlatok, amiket ő megszokottnak vélt a korábbi Színház és Művészeti Egyetemen, azok valójában ma már abúzus formának tekinthetőek. És arról beszélt, hogy ő szerette azt, hogy sírt a WC-ben óra után, mert azt érezte, hogy akkor képes arra, egy olyan érzékenységet működtessen, ami a kiválóságnak, a szakmai tehetségnek a mérőfoka. De hogy azt mondja, hogy ma már ez nem természetes, és ma már valószínűleg ezért ezeket a tanárokat elvinnék, vagy nem tudom, hogy minden esetre kipellengéreznék. Neked volt hasonló reflexió? Tehát, hogy olyasmi, ami a te, nem tudom, pályakezdésed során, vagy akár a tanuló éveid során teljesen természetes volt, hogy azért kell, az volt a szakmai konszenzus, így leszel, kiváló színész, ikletett színész, és ma már azt gondolod, hogy nem volt, nem kellett volna, hogy szükséges legyen.
Nem volt ilyen, de ezzel nem azt állítom, hogy ez mindenkinek jó. Tehát az én tanárom, a Horvai meg a Kapás, a Horvai István és a Kapás Dezső, ők lehet, hogy ma manapság vízbele kerülnének bizonyos kényes helyzetekbe.
Azt nem, mert erről minden nagy tisztelettel szoktál róluk beszélni. Igen. Azt nem várod, hogy előbb vagy utóbb meg fognak szólalni azok, akik adott esetben, hát ilyen értelemben áldozataik voltak, vagy sérelmezik legalábbis a pedagógiai gyakorlatukat?
Az az ő dolguk, hogy mikor érzik azt, hogy meg kell szólalni. Én azt tudom, hogyha nem ilyen típusú képzést kapok, vagyis hogy nem tudom, hiszen nem kaptam nem ilyen típusú képzést, akkor biztos, hogy nem így működnék ebben a szakmában. Nem, más mesélek el. Más mesélek el. Olyan hitele volt a két embernek, hogy amikor kiderült, hogy kiket vettek fel a főiskolára, akkor azért mesélem ezt el, mert nem tudom, hogy ez ma így lenne. Tehát kiderült, hogy ki ez a 13 ember, akit felvettek, és akkor beültünk egy terembe, bejöttek, bemutatkoztak, hogy ők lesznek az osztályfőnökök, ez ugye június, és hogy azt kérik, hogy mindenki csináljon egy én gyakorlatot. Amivel szeptemberben elindulunk. Ez bármi lehet. Bármi. Az a cím, hogy én. Tehát hiszen itt vagyunk most 15-en vagy 16-an a tanárokkal, együtt fogunk tölteni 4 évet. Ezt valamiért el lehetett volna sinkófálni, ezt valamiért el lehetett volna kenni, ezt valamiért át lehetett volna gondolni, hogy mennyit akarsz kiadni magadból, és mennyit nem akarsz kell, mennyit akarod megmutatni magadat. Mind az összes osztálytársam velem együtt a legőszintébb és legmélyebb dolgát pakolta ki szeptemberben. Tehát, hogy nem volt kérdés, hogy teljes mértékben odaadod magad a dologban. Azért meséltem el ezt a történetet, mert nem vagyok benne biztos, hogy ma ez így lenne. Hogy nem lenne a tizenvalahány ember közül egy-kett, aki megpróbál picit csinkofálni, vagy aki azt mondja, hogy én nem akarok én gyakorlatot csinálni. De abban a pillanatban, hogy megtörtént ez a gyakorlat sorozat, abban a pillanatban, értsd jól, nem volt kérdés, nem voltak kérdések egymás fel, alapkérdések a bizalomban, azzal, hogy miért vagyunk itt a tizenvalahány ember között. Én nem azt mondanám, hogy abuzáltak, egyáltalán nem abuzáltak szakmailag sem, nem beszéltek mellé. És a saját szenvedélyüket is képviselték. És szerintem azt nem lehet kihagyni. Valóban megváltozott ilyen szempontból a színházi világ, és egyáltalán, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó. Tehát nagyon jó, hogy nekem is...
Szinte elmondhatnád azt, hogy egyébként nem tartanád jónak? Tehát van olyan
most?
Közéleti helyzet, hogy ha te mondjuk adott esetben ennek a gyakorlatnak a híve lennél,
igen,
akkor azt őszintén megvallhatnád?
Még egyszer mondd, ezt nem értem.
Tehát, hogyha te alapvetően egyetértenél ezzel az iskolával, és azt gondolnád, hogy de, aki egyébként színészetre adja a fejét, az vegye tudomásul,
igen,
hogy gyötrelmek gödre.
Igen.
Nem akarod ezt, nem tudom én, elcsinkofán. Azt te elmondhatnád ma?
Igen.
Jó.
Igen. És el is kell mondani. Ugye, hogy az nagyon jó, hogy ez a típusú kommunikáció erről a dologról, hogy mondjam, nagyobb figyelmet generál, például részemről is. Ez nem jelenti azt, hogy kevésbé vagyok szenvedélyes, vagy kevésbé vagyok végletes, vagy kevésbé vagyok... Igen, az a jó, hogy szenvedélyes, ami lehet, hogy néha bántó, vagy nem bántó, de hogy a figyelem, a másik, tehát bekerült egy ilyen plusz figyelem, ami nem egy gát, vagy nem egy cenzúra, de bekerült egy plusz figyelem. Hogy én amúgy sem nagyon hagytam, de most különösen, beszéljünk róla. Tehát megtörténik valami olyan végletes helyzet, akkor arra beszéljünk. Minél hamar, rögtön, utána beszéljünk, mondd el, vagy túlmentem, nem mentem túl. Tehát, hogy muszáj erről kommunikáljunk, tehát, hogy ne maradjon bent, hogy ne rohadjon meg.
Mindig elmondott, hogy a színház nem demokratikus.
Igen.
De akkor...
Továbbra is így gondolom.
De akkor mi nem mondhatja azt a politika, hogy kisközi csókolom, a politika sem demokratikus, hogyha magácska lehet autoriter, akkor én miért ne lehetnék autoriter?
Bocs, én nem azt mondom, hogy a politika ne, de figyelj, minden kormánynak megvan a saját ízlése. Semmi probléma, van vele problémám, de elméletben nincs vele problémám, hogy Izi Petőfi Sándor film készül. Azzal van problémám, hogy milyen a film. Én nem erről beszélek, én arról beszélek, hogy ne az legyen, hogy csak a Petőfi Sándor film készül. Az készüljön 4 milliárdból, vagy mennyiből készült, ne készüljön, de most elméletben beszélgetünk. De mondjuk a Fekete Pont, az meg kapjon 506 vagy 600 millió forintot, hogy az is készüljön el. Persze, hogy vannak prioritások, és az hazugság is lenne. Zárójeles kérdés, érted, a demokrácia nagy kérdés, hogy erről szól-e?
Igen.
Az nagyon nagy kérdés. De most, hogy így, hogy van ez az új politikai konstelláció, azért nagyon fontos leckéim vannak azzal kapcsolatban, hogy nagyjából mi a demokrácia, és akkor erre nagyjából rákezdek, hogy az a demokrácia, hogy az embernek igenis kompromisszumokat is kell, nem, kompromisszumot kell kötnie. Tehát az a vágyam, hogy olyan országban éljek, ahol nekem, ahol minden úgy működik, ahogy én gondolom, de muszáj felmérnem azt, hogy felnőtt, felelős európai állampolgárként nekem kompromisszumokat kell kötnöm ezekben az elvárásaimban. Hogy nem lehet, és ez nem csak a helyzet hozadéka ennek a mostani helyzetnek, hogy ugye jöjjön bárki más, akár az ördög is szoktuk volt mondani mostanában, de hogy igenis, hogy nekem is engednem kell. És ez szerintem, ez jó lecke, vagy jó tükör.
Ez a művészetedben is megjelenik? Tehát, hogy nem az lenne a legélesebb kritikája a színháznak a politikával kapcsolatban, hogyha saját magán kezdeni azoknak az elveknek a gyakorlását, amiket elvár tőle?
Hát dehogy nem. Hát a tükör mindenütt a legfontosabb első lépés. Ugye sokat beszéltünk mi erről, meg én ezt mindig mondom, és itt szerintem amiért ez újra, tehát amiért nagyon fontos része, hogy ide el tudtunk jutni így országosan, az, hogy egyáltalán nem tartottunk magunknak tükröt. Se 10 éve, se 20 éve, se 50 éve, se 70 éve. Nem tartunk, letakarjuk a tükröket. Hát persze. De ugye az egy alapállás, hogy te bele akarsz nézni a tükörbe. És az az alapállás, az abban nagyon nehezen férsz bele, hogy a különbözőségedet, vagy a jobbságodat, vagy a kivételezettségedet erősítse. Az nem azt erősíti. Az azt erősíti, hogy szembesülsz azokkal a hibáiddal, amiket szerintem tudsz. Csak legfeljebb nem, tehát nem foglalkozol vele. De hogy ugyanakkor meg szerintem ez felszabadító érzés is. Tehát belenézni a tükörbe, és végigrágni azt, amit ott látsz, azután nagyon felszabadító érzés.
Művészileg is tett téged alkotóként?
Művészileg is, biztos.
Megfogalmazhatod, hogy miben szabadított fel?
Jó, hogy nem vagy tökéletes. Ez most viccesnek hangzik, de hogy nem is kell annak lenned. Művészileg sem kell tökéletesnek lenned. Tehát, hogy szabadabban kereshetsz, vagy szabadabban vizsgálódhatsz. Abban biztos, hogy jobban felszabadított.
Két kis színest akarok idehozni a könyvbe, aztán legfeljebb majd elütött, hogy nem akarsz rá válaszolni, de ugye azt a nemzet is korszakodból lehetett tudni, hogy El Simon László mennyire irigyelte például a szemüvegedet, vagy mennyire dicsérte az intézményvezetői működésedet, de a könyvből derült ki, az egyik legnagyobb rajongód a Schmidt Mária volt, aki leveleket írt neked az előadások után, tehát hogy aktívan kifejezte neked a tetszését, és ezzel kapcsolatban mindig eljárt az előadásokra, és ezeket megnézte. Hát imád ez a levelezés, majd színháztörténeti kuriózum lesz, hogyha valamikor előkerül, de hogy mondjam, hogy érte meg például a távozásodat, hogy bármilyen módon azóta kifejezte csodálatát, nagyratartását?
Nem, nagyon egyszerűen értem meg, én megkérdeztem, hogy ad-e támogatói nyilatkozaton. És akkor ő nagyon egyszerűen és magát öletetően azt mondod, de hát ezt ugye nem kérdezett komolyan.
Szándékában állt volna, csak lehetőségében?
Nem, föl sem erült.
Szándékában sem állt.
Nem, hát ők működnek. Tehát mindenki tudja a dolgát. Mindenki tudja a dolgát.
Írt valami meglepőt bármelyik előadásodról?
Nem emlékszem erre. Tehát nincs egy ilyen dosszém, ahol elraktam a Máriának a leveleit.
Olyan se volt, ami mondjuk így meglepő meglátás, vagy egy okos megfejtés, izgalmas nézői reflexió?
Nem, ő arról írt, hogy ő szerette ezeket az előadásokat. Vagy hogy nagyon tetszett, vagy hogy jött.
De mit tetszett neki, hogyha egyébként közben szándéknyilatkozattal nem akar kiállni mellett?
De ez a kettő nem függ össze. Ez a kettő egyáltalán nem függ össze. Volt egy, nem mondok nevet, volt egy nagy nevű festő, művész, aki minden előadást nézett, úgyhogy nem járt színházba, és nagyon szerette. És aztán, amikor kérdeztem, hogy ír-e támogató nyilatkozatot, akkor azt mondta, hogy hát hogy írnék, én egy hívő ember vagyok.
Aha.
Nem az én dolgom, hogy ezeket megfejtsem. Ez az ő dolguk. Tükör.
És bármikor később Schmidt Mária jelzett neked arról, hogy mennyire elégedett az új direktóriummal a nemzeti
kérdéséhez? Dehogyis, nem, én nincs vele ilyen viszonyom. Ja. Nincs vele ilyen viszonyom.
A másik pedig, hogy beszélsz arról, hogy hát kialakult egy eléggé méltánytalan perpatvar közted meg Cserhalmi György között.
Igen.
Mert volt egy interjúja, amit Csáki Juditnak adott, amiben közepesnél szarabb színésznek mondott téged. Én nem találtam meg ezt az interjút, de biztos így volt, hogyha ezt mondod. És azt mondod, hogy fogsz vele majd beszélni, mert forgatok egy független filmet.
Beszéltünk.
Mit lehet elmondani erről?
Hát azt, hogy beszéltünk.
Tehát ez egy kegyetlen helyzet lehet. A Cserhalmi György.
Nem úgy mentem oda, hogy Gyuri, miért mondod azt, hogy én egy szarszínész vagyok? Mert miért nem mondhatnál azt, hogy egy szarszínész vagyok? Nem nagyon szoktunk ilyet mondani a másikról. De ő nyugodtan mondhat.
Másrészt meg nyilván kegyetlen a nyílcsön.
Igen. De én ott nagyon jól dolgoztunk együtt, nagyon jó volt, és aztán ő az Alindának adott valami interjút, amiben elmondta megint azt a történetet, hogy nekem a Horn Gyula ígérte meg az új színházat, és hogy ez
is igen.
És akkor írtam neki egy SMS-t, hogy tök én nagyon szeretlek, meg nagyon bírlak, azt is tudom, hogy te mit gondolsz rólam, de hogy ilyen maraságokat nem kell mondani, mert hogy ez nem így
volt. Mert azóta nem nyilatkoztál, és ezt akartam is kérdezni, tehát akkor ez a sztori, amit a Cserhalmi György megosztott, ez teljesen kamu?
Figyelj, ha Horn Gyula nekem megígéri a színházat, akkor gondolod, hogy nem az enyém lett volna? Ja. Ilyet. Nem, az szerintem ez abból volt, hogy mertem én elindulni a Székely ellenében. és akkor ott valamit ki kellett találni, hogy abban csak az én... Hát abban csak én voltam mentett, abban csak mindenki le akart beszélni. De a Gyuri össze is keverte a két pályát, mindegy, lényegtelen. De ezek engem mondja, tehát az, hogy ő ezt gondolja, az fáj. De hát ízlésekről nem lehet vitatkozni. Az, hogy utána elmond történeteket, amik nem úgy volt, arra meg lehet szólni, hogy ne.
És hogy lehet közösen játszani egy filmben valakivel, aki deklarálja azt?
De azért, mert ő azt gondolja, hogy én szarszínész vagyok, én nem gondolom azt, hogy ő szarszínész.
Tehát azért hogyan szorongató lehet az, mégiscsak egy jelenetben szerepel.
Képzeld, hogy egyáltalán eszembe se jutott. Nem jutott eszembe. Hát különben hogy dolgozzál? Hát különben akkor nem vállalod el?
Igen.
És hogyha mindent nem vállalnék el, ahol van olyan ember, aki azt mondta, hogy szar vagyok, akkor nem dolgoznék már hosszú idő óta. Nem, de tényleg nem jutott eszembe most, hogy erre rákérdeztél.
Oké. Okay. Pride betiltás. Egy nagyon izgalmas aspektust akarok idehozni, ami nagyon érdekel, amit gondolsz róla, hogy nyilván egy hatalmas kihívás az, hogy hogyan lehet ezt a dolgot, a nem heteroszexuálisok jogegyenlőségét, hogy mondjam, az urbánus környezetből kitörve sokkal szélesebb társadalmi ügyét tenni, mint amilyen most. És engem nagyon meglepett az, hogy most Bécsben zajlik a bécsi ünnepi játékok, aminek a Milo Rau nevű svájci fiú most a kurátora, két éve, és ők alapvetően egy ilyen nem bináris, nem heteroszexuális párokat fölvonultató plakátkampányt raktak tele a városban. És hogy járkáltunk Bécsben, nekem volt már irítál egy ponton, hogy miért nincsen legalább egy hetero pár. Csak egy, mutatóban.
De látod, de és ez egy abszolút hiteles.
És ezen gondolkoztam, hogy van ez a kicsit túltolása a progresszív biciklinek. És nagyon érdekelne, hogy te korábban is voltál már kritikus ezzel kapcsolatban, hogy szerinted mi az, amit most a Pride ügyért tenni akaróknak érdemesen tudatosítanak magukban, hogy ne elidegenítsék, hanem meggyőzzék az adott esetben nem elzárkózó, csak éppenséggel esetleg kritikus, esetleg kicsit távolságtartó, de amúgy lehet, hogy támogathatóvá tehető embereket.
Azt mindenki tudja, hogy a Pride az a nem heteroszexuális embereknek egy ilyen bulija. Szerintem ezt nem kell jobban hangsúlyozni. Amit hangsúlyozni kell, az az, hogy nehogy már ne bulizhassunk. Hm? Tehát, hogy szerintem ezzel mindenki tisztában van, és ugye nagyjából minden felmérés azt is mutatja, hogy a társadalom egyébként ezerszer elfogadóbb, vagy sokkal elfogadóbb ezzel a dologgal, mint mondjuk akár 10-15 évvel ezelőtt. Az, hogy hangosabbak az ellenhangok, annak az az oka, hogy ezek a hangok, ezek eddig is voltak, csak ugye ezek most támogatva vannak, és fel vannak nagyítva, és használva vannak. És ugye ki lett találva az, hogy mivel már senki nem jön hozzánk menekült, ezért kellett valakit találni, kellett egy újabb csoportot találni. És akkor erre úgy lehet, sokan úgy, és közben szerintem, tehát a hétköznapi életben, de mondom, mindenféle felmérés is ezt mutatja, hogy sokkal elfogadóbbak az emberek ezzel a dologgal. Ugye én azt szoktam mondani, hogy nekem ez nem egy központi kérdés az életemnek, mert számomra ez természetes. Éppen ezért én azt gondolom, hogyha afelé megyünk, hogy ez nem, ez úgy különlegesség, hogy természetes. És nem arról szól, hogy ez nagyon erősen megkülönböztet téged valakitől, hanem csak arról szól, hogy bizonyos dologban nem úgy működsz, ahogy a többi ember, uh-huh. vagy a másik ember. De hogy... De szerintem ez most így nagyjából átmegy.
Azt látod?
Azt. Tehát ez valamilyen ilyen tyúkszem volt megint. Tehát, hogy szerintem rosszul volt így kitalálva. Arról beszéltünk itt, hogy itt dolgozik egy nagyon jó barátom nálatok, és akkor arról beszéltünk.
Elmondhatjuk a nevét.
Ki a Kovács Krisztián. És akkor arról beszéltünk, hogy ezt szerintem elnézték, mert hogyha pár nappal később jönnek ki ezzel a törvénytervezettel, akkor meg az 1%-ot se lehetne gyűjteni.
Abszolút.
És szerintem ez valahogy valaki nem vette észre, hogy van még 3 nap, vagy 4 nap, vagy meg lehet küldeni pénzt. Hogy szerintem ez a Pride is ilyen. Tehát, hogy ez, érted, tavaly volt kint 24 ellentüntető, egyáltalán nem voltak túltolt, ez bulik, de nem volt a dologban a túltolás sem benne, tök ízléssel működött, nagyon sok család volt. Tehát tényleg egy ilyen közös, nagy, közösségi élmény volt, függetlenül attól, hogy kinek milyen szokásai vannak a hálószobában. És, ez az elmúlt években már szerintem ezzé vált. És akkor most ezzel a törvényre, megint vissza van nyomva oda, ahol 15 évvel ezelőtt volt. Csak szerintem az ország nem ott tart ebből a szempontból, ahol 15 évvel ezelőtt.
Igen, ezt mondják a különböző attitűdkutatások, hogy valóban igen, az elfogadás az nevek.
Igen, igen.
Abszolút.
És a másik pedig arról szól, hogy te meg vagy határozva, vagy be vagy rakva valamiért, hogy azért, mert ilyen, meg olyan, vagy ezért nem mehetsz arra. Ami azért lassan ebben az országban, reményeim szerint nem csak Budapesten és nem csak a nagyvárosokban, azért ezek a gondolatok úgy nagyjából fölmerülnek az emberekben.
Miért gondolta ez a Bécsi Fesztiválhoz kapcsolódóan? A már említett barátom, én is elmondhatom a nevét, csak nem haragszik meg érte, Krics Falusi Beatrix, átküldött egy cikket, hogy a Schwarzenberg téren, ami tényleg egy ilyen központi területe Bécsinek, az egyik plakátot fölgyújtották, ami ilyen nem hetero embereket ábrázolt, és erre a fesztivál igazgatója Nagy Dérel Dúra kiköltözött, oda sátrazott, és egy ilyen zászlóval nagyon teatrálisan védi a plakátot, hogy nem lehet többet fölgyújtani. És ilyen nagyon érdekes, mert Bécs az egy ilyen vörös sziget az osztrák szélső jobboldal tengerén, mert hogy konkrétan mindenhol másút tarolnak ezek a pártok. És engem nagyon érdekelne, hogy nyilvánvalóan ez egy olcsó gesztus, az én perspektívámból nézve, ami valójában nem szolgálja igazából a nem heteroszexuális embereknek az érdekeinek az érvényesítését, azt szolgálja, hogy ő hősként föltűnhessen, adott esetben több jegyet adjanak el, adott esetben pózolhasson, mint egy ilyen típus.
De tök oké, felhasználni egy helyzetet.
Igen, és azért te egy médiaérzékeny ember vagy, akinek van lehetősége mozgatni figyelmet, és tehát nagyon tudatosan tudod mozgatni azt a figyelmet, amit szeretnél elérni azért, hogy a művészeti munkádra terelődjön a szó. De a te megítélésed szerint hol vannak ezek a vörös vonalak, amiket még nem érdemes átlépni, akkor sem, hogy adott esetben nagyobb elérést, több nézőt, több eladott véget hoz?
Nem tudom, mert egy szabályt kéne mondanom, amit nem tudok szabályt mondani.
Ez egy ösztönös kérdés, vagy intuitív kérdés?
Egy történet, most olvastam, mielőtt ide jöttem, hogy egy nagyon régóta az LMBTQ mozgalomban dolgozó újságíró Csajci, aki egyébként pedig egy magazinnek a főszerkesztője, egy ilyen női magazinnak a főszerkesztője.
Elég jól körülírtad.
Tessék?
Elég jól körülírtad.
Az... Nem ez a lényeg a történetből, az a Pride felügyelő bizottságának tagja volt. Ugye a felügyelő bizottságnak az a dolga, hogy évente 2-3-4-szer, tehát hogy ellenőrizze azokat az iratokat, a gazdálkodást, stb., amit mondjuk a Pride, vagy a szivárványosok.
Igen. Mi van, hogy Dominika, akit elmondtam?
Igen, a Dominika, igen. És a Dominika, amikor kijött ez a, az a, nem a Pride törvény, hanem ez a másik, azt hogy hívjuk röviden?
Melyik törvény, bocsáss meg, most
ez az új.
Hát ez úgynevezett átláthatósági törvény.
Átláthatósági
törvény. Szabó Andrea nyomán cenzúra törvényként hivatkozunk rá.
Az jó.
Szerintem elég kifejezni.
Teljesen jó. Tehát amikor kijött a cenzúra törvény, és egy nagyon jó írást ír a Dominika, hogy ugyanez az újság, ez soha nem pályázott, hanem soha nem fogadott el külföldi pénzt, vagy külföldről jött pénzeket, de ő úgy gondolja, hogy az ő szerepe a szivárvány felügyelő bizottságában az esetleg rávetülhet erre a női magazinra, amit nem szeretne. És ír arról is, hogy ugyanakkor pedig azt gondol, tehát a gerincével most problémái vannak. Tehát, hogy leírja ezt az egész abszurd helyzetet, hogy milyen döntésben van. Szerintem az egy vörös vonal, ez egy vörös vonalas jó történet, hogy én így gondolom innen itt ülve, hogyha én ennek a magazinnak a tulajdonosa vagyok, akkor én ezt a Dominikának megtiltanám, hogy ő lemondjon. Tehát én azt gondolnám, vagy én azt képviselném itt ülve, hogy ebben a helyzetben azt mondanám a Dominikának, hogy neki az a dolga, hogy igenis ott kell maradni a szivárvány, ott kell maradni a felügyelő bizottságban. Mert ez a történet azt is megmutatja, hogy egyáltalán nem kell majd a szuverenitásvédelmi hivatalnak mindenféle dolgot csinálnia. Hanem pont elég az, hogy mit indít el az emberekben.
De ez biztos, hogy ekkora morális töltettel bír? Tehát ez nem egy muszáj herkuleskedés?
Az mit jelent?
Hát, hogy bevállalni egy konfliktust annak érdekében, hogy úgy tűnjön, mintha meg lenne a morális többlet, ami ebből esetleg adódik, de valójában igazából ennek nincs ekkora jelentősége. Tehát az alapítvány így is fog működni, de nem teszik ki a szerkesztőséget annak, hogy esetleg eljárás indulhasson ellenük.
Oké, de én erről azt gondolom, tudod, a kis kompromisszumok, vagy a kis lépés, a kis megadások, a kis gyávaságok, ugye mindenféle nagy drámából tudjuk, nagyon sok mindenből tudjuk, hogy azok a végén egyrészt összeadódnak, és van egy pont, ahol már a kicsi nem elég, abból egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb lesz. És én, ez nem muszáj herkulesség, szerintem ezek olyan állítások mondjuk egy szerkesztőség részéről, de én nem akarom ezt a magazint bántani, félreértés ne essék, elméletbe beszélgetünk, ami szerintem nagyon fontos jelzés, nem csak a Dominak, hanem fontos jelzés kifelé. Tehát ez például szerintem egy ilyen vörös vonal, aminek szerintem ma nagyon fontos üzenete lenne, és erre mondtam ezt a marhaságot, amit úgy nagyot néztél a végjátékkal. Érted, egy év, már nincs egy év a választásokig. Fél lábon és kihúzzuk.
Ennyire biztos vagy abban, hogy választ?
Ne, dehogy vagyok biztos, elméletben beszélgetek. Reményeimről beszélek. Tehát nincs egy év a választásokig. Most ezeknek bele kellene férnie, mert ha nem változik semmi, akkor már olyan mindegy lesz utána.
Akkor ott kérdezem ezt meg tőle, ezt egyébként egy reménybeli életútintéről akartam elsütni veled szemben, de nagyon érdekel, hogy valaha megbántad azt, hogy amikor az utolsó napja volt a Nemzeti Színházas igazgatói mandátumodnak, ott állsz az erkélyen, ott áll veled szemben 5000 ember?
20.
Lemegy az utolsó dalszám, és belemondod a mikrofonba, hogy most mindenki menjen haza.
Hogy megbántam-e?
Hogy ott te, ahelyett, hogy azt a radikalizált tömeget, agitált tömeget, nem tudom én, mostantól táborozunk, mostantól a színházat téren folytatunk, nem tudom, tehát hogy bármilyen módon, hanem hogy hazaküldted őket, azt valaha megbántad?
Nem. Nem. Nem.
Nem érezted azt, hogy elszólt?
Én nem vagyok radikális. Én egyáltalán nem vagyok radikális. Tehát én teljesen hétköznapi polgári életet élő ember vagyok, és úgy is gondolkozom. Csak ez az elmúlt évtizedekben ebben az országban ez radikalizmusnak tűnik.
Tehát te itt maradtál, csak akkor az valahogy...
Az valahogy nem tudom az hova lett. Tehát nem tudom, hogy mi történt itt.
De volt...
Tehát figyelj, Marci, de érted, abban az országban, ahogyha egyáltalán megkérdezel valamit, hogy biztos úgy van-e, az már pont elég, hogy te belegyél sorolva valahova. Tehát nem kell mást állítanod, csak megkérdezel valamit. És mondjuk nem te kérdezed meg, hanem egy kedvesebb ember kérdezi meg. Már az elég arra, hogy te hova csúszszál. Egy-kettő, én ott addig a pillanatig, amíg haza nem küldtem a tömeget, én ott addig annak az intézménynek a vezetője voltam.
Zach Shawn?
Mi az, hogy Zach Shawn? Nem Zach Shawn. Ha egy állami intézmény vezetője vagy, akkor nem azt fogod kérni a 20 000 embertől, hogy rombolja le a színházat. De mit csináltam volna velük? De hova küldöm őket?
Nem szóval kérlek, hanem csak érdekel, hogy a politikai gondolkodásodban azt... Tehát azt elképzeled, vagy olyan, mi az a helyzet, amiben elképzelhetőnek tartottad volna azt, hogy azt mondod, hogy most elfoglaljuk és demokratizáljuk a Nemzeti Színházat, kedves tömeg.
Nincs ilyen helyzet. Nem.
Tőled ez annyira idegen.
Igen, nem működnék benne.
Foronganál tőle?
Igen. Nem erre jár az agyam. Kompromisszumok felé jár az agyam.
Sokszor nyilatkozott azt a különböző interjúiban, hogy mennyire nem mernek a magyar családok igazából politizálni egymással, és igazából mindig, amikor fölmerül az, hogy mi a baj a nagy politikában, oda vezeted vissza, hogy a családi asztal, hogy az ebéd, hogy nem tudunk egymás szemébe nézni.
Tükör.
Változott valami szerinted Magyar Péter megjelenésével e tekintetben? Tehát, hogy mondjam, szerinted fölbátorította mondjuk az ellenzéki vagy a Fidesz kormányzásával elégedetleneket abban, hogy merjenek akár mikrokonfrontációkat vállalni?
Szerintem igen.
Tapasztalod is?
Igen.
Magadon is?
Igen. Igen.
Egy jó sztori erről esetleg?
Nagy vitáim vannak a húgaimmal.
Na, ez szuper.
Nagy vitáim vannak a húgaimmal. Nem. Rossz az, hogy vita. Nagy, szenvedélyes beszélgetéseim vannak a húgaimmal.
De miért lenne baj, hogy sem vitáznál velük?
Nem lenne baj. Csak hogy, jó, mondjuk eddig sem nagy, tehát eddig sem volt olyan téma, amire nem beszélgettem a húgaimmal, tehát itt a szenvedélyesség az, ami mondjuk újdonság a családban. Ők nagyon erősen ott vannak a Tisza mellett. És ugye mindig fölteszem a kérdéseimet, meg De hogy ott vitatkozások. De igen, viták van.
Mi a vitatárgya? Mert azt gondoltam volna, hogy esetleg ők akkor fideszesek és ezért...
Nem.
Nehezen elképzelheti a számomra, pláne igen, tehát hogy nem is vagyok ebbe bele, de a lényeg az, hogy akkor az egyszerűen amiatt van vitád velük, hogy túl radikálisnak, vagy túl elkötelezettnek, látod őket?
Igen, igen.
Tehát szóval azt... tetszik?
Mert nem akarok a csöbörből a vödörbe.
Ettől tartasz?
Igen, én annyira fontosnak tartanám azt, hogy miközben érted, önmagamnak fogok most ellent mondani, tehát érted, olyan szenvedélyek uralkodnak az emberekben, olyan lenyomott energia van az emberekben, hogy azt kérni egy újonnan megjelenő politikai pártól, hiszen ez már párt, hogy ezt ne használja a szenvedélyt, meg ne használja az emberek ezen szenvedélyt, elkeseredettségét, fájdalmát, tehetetlenségét, az totál abszurd. Mert szerintem ez is egy nagyon fontos összetevője az ő sikerüknek, hogy ennek valahogy csatornát találtak. De ugyanakkor én olyan fontosnak tartanám a nem az objektivitást, a rációt, hogy oké a szenvedély, minden tök oké, de beszéljünk már arról, hogy akkor hogyan és miként és milyen területen és stb. Tehát ez szerintem a tesóimmal a vitám, az főleg erről szól.
De jó, de te hogy mondjam, te a drámairodalom ismerője vagy, az operairodalom ismerője vagy, tehát érted, nem olyan állapotban ez az ország, hogy ide Lohengrin kell.
Hát dehogy, nem.
És pusztul okay,
el a jöjjön a Lohengrin, abszolút, vér ne folyjon vér, ezt nem véletlen mondom. De tudjam, győzzön meg engem arról, hogy amikor ez lemegy, ez a vihar, ez a tisztító tűz, ez az özönvíz, ez ami, akkor ott van a ráció. És ott van az, hogy ezzel a csomaggal, ezzel a belső tartással, de hosszú távú gondolkodás van, hogy hogyan és miként lehetne itt jobbá tenni, jobbá kicsit kijavítani azt, ami itt van.
De hogyha ezt képviselni, nem az varázstalanítaná Magyar Péter?
Dehogy nem, de azért mondom, hogy totál abszurd, amit beszélek. És nem engem kell meggyőzni egyéb iránt. Ez meg a másik.
Ez például egy annyira izgalmas dinamika. Erről nem akarsz csinálni előadást?
Miről? Erről?
Hát, hogy hogyan lehet egyszerre képviselni ezt a mágikus, messianisztikus attitűdöt, ami kell ahhoz, hogy a tömegek lehetőséget lássanak.
De Cézárt fogok rendezni.
Emiatt?
Mhm. Uh-huh.
De azt hiszem, hogy nem tudjátok bemutatni még a választ.
Nem, basztam meg, nem. Pardon. Te nem tudod, hogy kijönni. De. Hogy hősök kellenek. Messiások, hősök kellenek.
És mondjuk, nem tudom, az Ervinnel te beszélgetsz arról, hogy ő hogy látja mindezt? Vagy hogy mondjuk elmondod neki ezeket a fenntartásaidat? Nagy Ervin, aki ugye, hát igazából már bejelentkezett a lehetséges Tisza kormány kultuszminiszterének.
Nem jelentkezett be, ez annyira aljasság. Messzálljott tőlem, hogy az
azt Ervin... Mondta,
nem, azt mondta az Ervin, hogy kultúrpolitikai, vagy kulturális kérdésekkel szeretne foglalkozni. Nem azt mondta, hogy ő szeretne lenni a miniszter. Én ezt nem olvastam tőle, és nem hallottam tőle.
El nem ugran egy ilyen feladat elől.
De nem mondta, és ehhez képest ez a közbeszéd, hogy az Ervin bejelentkezett a miniszterségére.
Jó, beszélgettél Nagy Ervinnel, aki jelezte, hogy nem ugrana el egy esetleges kultuszminiszterség elől, azzal kapcsolatban, hogy nem ugrana el, és esetleg az lenne, akkor az mit jelent? Tehát, hogy mondjuk ezeket a kérdéseket van-e lehetőséged neki felvetni?
Nincs. De nem azért nincs, mert hogy ő ellenáll ez ügyben, hanem mert nem volt rá helyzet, vagy nem kerestem rá helyzetet, vagy nem találkoztunk úgy, hogy erről lehessen beszélni. Biztos lehet róla beszélni. És biztos, hogy ha ez a helyzet létrejön, akkor biztos én azt gondolom, hogy az Ervin fog is róla beszélni. Nem biztos, hogy velem. Még az is lehet, hogy velem is, de hogy ő biztos fog sok emberrel beszélni, ha ezt tényleg komolyan gondolja. Márpedig úgy tűnik, hogy komolyan gondolja.
Szerintem mi kell ahhoz, hogy ne kormányváltás, hanem kifejezetten rendszerváltás is legyen, amiről sokan beszélnek? Tehát mi a különbség a kettő között? Hol húzódik a különbség?
Ha az első hónapok nem arról fognak szólni, hogy... azért nem tudjuk ezt, meg azt, meg amazt megcsinálni, meg azért megy ez lassan, mert mit csináltak az előzőek, akkor az csak kormányváltás. Ha arról fog szólni, hogy mit kell csinálnunk, függetlenül mindentől. Mit kell megcsinálni? Ezt, meg ezt. Akkor aztán a rendszerváltás is. Azt mondta a Gálos Orsi, amikor ezt ebben a mi ZRT-ben dolgoztunk, és a kézőjön sajtósom volt, és ugye voltak mindenféle, hogy mondjam, feszült és izgalmas helyzetek, hogy soha egyetlen egy mondatommal ne mondjam, ne hivatkozzak másra, és ne azzal próbáljam a... Tehát, hogy előremutató dolgokról beszéljek. Hogy ne az legyen, hogy azért van így, mert ez történt. Ne erről beszéljünk. Arról beszéljünk, hogy ezt szeretnénk megcsinálni, hogy ez legyen. És ez egy nagyon fontos és nagyon jó tanácsa volt. És aránylag sikerült is ezt valahogy megtartani, meg figyeltünk is erre. Hogy előre beszélj, előre, ne hátra. Mert az úgyis tudja mindenki. Meg azon már mit tudsz csinálni?
Megütötte a filmet az előbb, hogy azt mondtad, hogy csak vér ne folyjon. Van benned kétség arra vonatkozóan?
Van.
De arra vonatkozóan, hogy lehet-e demokratikus átmenet, vagy pedig arra vonatkozóan, hogy... Szóval a nagy kérdés az, hogy feltételezhető akár Magyar Péter, akár Orbán Viktor, hogy képes elismerni
a vereségét
és a másik győzelmét.
Mondjuk azt, hogy feltételezhető.
Hát akkor az egy pozitív.
Muszáj. Nem az, hogy demokratikusra lehet, ugye, de közben igen, de hogy pont ezek az indulatok, amikről itt erről beszéltünk, és ugye ezek a fölrúgások, meg a megtámadások, meg a 60 éves néninek a szeméttel való leöntése, meg a nem tudom micsodák, tehát amiket már tapasztaltál, tehát azért eléggé ki van engedve a szellem a palackból, és nekem kérdésem, hogy vajon ez a szellem, ez ott tud-e maradni a palack környékén, vagy lesz olyan, hogy egymásnak mennek az emberek. És nem tudom erre igazán teljes nyugalommal azt mondani, hogy nem fognak egymásnak menni.
Látsz ebben feladatot magadnak bármilyen formában?
Semmi másban nem tudsz ebben feladatot mutatni, mint hogy megpróbálsz normális, nem, megpróbálsz aránylag higgadt maradni. És akkor visszatérünk oda, hogy mi az, amitől az ember megváltozik, ilyen közéleti kérdésekben, hogy miért ijesztő az, amikor saját magadon ugyanazt az agresszivitást érzékeled, és nem is külsőleg, hanem belsőleg. Hogy belül érzed azt az agresszivitást, ami ellen te egyébként beszélsz. Tehát muszáj megőrizni a józan észt muszáj lenne megőrizni.
És zárásként, művészként mi az, amit esetleg láttál, néztél, olvastál mostanában, hallgattál, és inspirálóan hatott rád, és szívesen felhívnád rá a nézőink figyelmét?
Jajjaj. Láttam egy előadást nem olyan régen, nem tudom, hogy mi a címe a kamrában, egy száma címe.
2035?
Igen, azt láttam. Sok bajom van vele, de fontos az, hogy hogyan próbál a valóságról beszélni, éppen az, amiről az előbb beszéltünk. Azt a Katonában láttam.
Bíró Zsombor Aurél írta, és Dohi Balázs rendezte.
Igen, Dohi Balázs rendezte. Én továbbra is nagy fekete pont rajongó vagyok.
Nagyon szépen írtál róla.
Igen, mert nagyon mélyen fájt. És valahogy úgy tud erről a fájdalomról beszélni, hogy közben meg egy egyszerű iskolai történetet mutat be. Az nagyon mélyen megrázott. Ez.
És hát, hogy minden szeretet maga felé hajlik a keze, a 10 év gyűlölet című dokumentumfilmről is igen. Nagyon szépen és elismerően írták. Köszönjük szépen az
alkalmányban is. Úgy is gondoltam.
Alföldi Róbert, nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Isteni volt veled beszélgetni. Gyere majd a napban. Szia!
Hello!